mai világunkban, Magyarországon és Európában is a gazdasági válság után bizonytalan a helyzet, nagyon sok minden érték és korábban megkérdőjelezhetetlennek tűnő stabil dolog megdőlni látszik, és sok ember elvesztette állását, családját, és veszély fenyegeti a korszellem hatására is. Egy szóval reménytelennek tűnik sokszor a helyzet, ezért is került fókusz témájába magazinunknak, a Híd magazinnak, a reménység. Ennek kapcsán kérdezem a lap főszerkesztőjét, Szeverényi Jánost, a körkérdést szeretném neki is föltenni, ami a magazinban is szerepel, hogy van-e remény még emberi fajunkban?
Igen, nem véletlenül választottam ezt a I. és Gyulai mondatot a körkérdéshez. Ő a 20. századnak egy nagyon érzékeny költője volt, és ugyanez vonatkozik Bartókra is. Átélték a 20. századnak is a rémségeit, és szerintem sokkolta őket az a tapasztalat, hogy évezredek alatt annyi próbálkozás után, mint amit akár csak a művészek is, a irodalmárok megtettek az emberért, az emberiségért, mintha nem javulna a helyzet, sőt, egyre drámaibb és egyre tragikusabb, hiszen a vers is, így és Gyula Bartókhoz írt verse, is a II. Világháború után íródott, tehát ez a század átért két hatalmas világégést, és I. és Gyula versében, mint egy fölkiált, hogy van-e remény még emberi fajunkban, és kéri a választ, ugye Bartóktól. Úgy látom, úgy gondolom, hogy az emberben nincs túl sok remény, hiszen ha magára marad, magunkra maradunk, spirituális, lelki, szellemi látások, értékek nélkül, hát nagyon könnyen egymásnak esünk, sőt, magunkat sem tudjuk elhordozni, elviselni. Azért van remény emberi fajunkban, mert a Jóisten mégiscsak kezében tartja a történelmet, ami Bibliánkban azt olvassuk, hogy Isten szereti a világot, és ezt a világot, ezt az összetört, gyűlölködő, háborúskodó, de egyébként meg nagyon szép és reménykeltő világot. Ilyen értelemben látom a világ reménységét, és elég csak megemlíteni mondjuk például egy Böjte Csaba példáját, aki családilag is átélt traumákat, és mégis túl tudott jutni egy ilyen krízisen, és rájött arra, hogy a sötétség nem tudja legyőzni a sötétséget, a gyűlölet nem tudja legyőzni a gyűlölet. Csak a szeretet, csak a fény tud valamit elérni ebben a világban. Van remény az emberi fajban, hogyha vannak olyan emberek, akik elhiszik azt, hogy van értelme az emberekért szolgálni, dolgozni, Isten szeretetével, Isten erejével, Isten bevetett hittel.
Azt mutatja az egész Szentírás, hogy hit nélkül nincsen reménység, hiszen valamibe bele kell horgonyozni hittel, bizalommal. A zsidókhoz írt levélben úgy írja az író, hogy a hit a remélt dolgok létében való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Sokan hangsúlyozzák a hitet, és azt nagyon fontosnak tartja mindenki, de mindegy-e vajon, hogy az ember magában hisz, vagy valamiben higgyen egyáltalán, illetve hogy Istenben, a kereszténység Istenében és Krisztusban hisz.
Szerintem hit nélkül egyáltalán nem lehet élni. Mindenhez hit kell. Hit kell ahhoz, hogy reggel valaki fölébredjen, elinduljon a maga útjára, munkát keressen magának, vagy dolgozzon, célokat tűznek ki maguk elé az emberek. Az ember egy ilyen élőlény, lelki-szellemi lény, szükséges a hit számára. Én úgy látom, azt tapasztalom, hogy a keleti vallásokban, illetőleg akár más világvallásokban is, akár buddhizmus, vagy iszlám, meg vannak nagyon szép és tiszta motivumok, felismerések a világgal kapcsolatosan, az emberrel kapcsolatosan. Vannak jó szándékú látások, de én azt látom és azt tapasztalom, hogy a vallások világa bizony egy döntő és lényeges módon különbözik a kereszténységtől, mert a vallászó hordozza magában azt, amiről beszélek, hogy azon van a hangsúly, az ember mit gondol, mit vall. Én vallok a dolgokról, Istenről, világról, másokról. A kereszténység pedig úgy értelmezi magát, hogy egy kijelentett, kinyilatkoztatott vallás. Tehát a mi hitünk, a keresztény hitünk nem a saját képességeinkre épít, természetesen az is fontos, de az élő Istenre épít, és onnan kap pozitív isteni erőt, látást, reménységet. A keresztény hit egy ilyen mégis hit. Egy példát hadd mondjak, hogy vannak konfliktusaink az életünkben, családon belül, házasságon belül, népek, nemzetek, vallások között, és sokan nem akarnak és nem tudnak például megbocsátani. A megbocsátást igen erősen a kereszténység hirdeti, hogy megbocsátás nélkül nem lehet tovább élni. Hihetünk abban, hogy a megbocsátás gyógyít, de akkor is megbocsátok, hogyha a másik nem kér bocsánatot, és hogyha a másik nem jelzi azt, hogy felismerte a hibáját, mert magamban hordozok annyi isteni erőt, derült szeretetet, hogy elengedem a másik tartozását, és lehetséges, hogy ez fordítja meg majd a dolgokat, ez fog rá pozitívan hatni, vagy nem. De a keresztember akkor is hisz, és akkor is reménykedik, hogy mégis mindezek ellenére az ember megváltozhat Isten szeretete hatására.
Eszembe jutott az egyik nagy probléma, ami Magyarországon fennáll, a roma-magyar kérdés. Ebben megbocsátással, keresztényi hozzáállással mennyiben lehet reményteli változásokat előirányozni, hogyan látod ezt?
Igen, nagyon jó és aktuális kérdés ez. Nem véletlen, hogy a mostani magazinunk címlapjára egy fiatal cigány lánynak a portréja került. Az evangélikus cigány misszió által szervezett nyári táborban készült ez a fotó, és ez bizonyára kiváltja majd némelyeknek az ellenállását, hogy hogy kerül egy evangélikus magazin címlapjára egy cigány portré. Hát pont ezért, hogy jelezzük azt, hogy igen, van remény. A cigány emberek is minden jóra képesek és alkalmasak, lehetnek nagyszerű színészek, politikusok, tanárok, orvosok, lelkészek, tehát hallatlan értékesek, csak nagyon mások, mint mi. Egy mondatra kimondjuk, hogy a cigány lusta, büdös, tolvaj, nem hajlandó semmire, ez így egyszerűen nem igaz, vannak ilyenek is, és olyanok is. A magyarságnak, a többségi társadalomnak, politikai, egyházi és más vonalon dolgozni kell azon, hogy lehetőséget adjon a cigányoknak, mert ez egy nagyon összetett dolog. Össze vagyunk zárva, és föl kell ismerni mindenkinek a maga kompetenciát, lehetőségét, felelősségét és feladatát.
Bekerült egy bizonyságtétel, egy olyan cikk a Reménység Fókusz téma részbe a magazinba, ahol egy felvidéki fiatalember mondja el, hogy hogyan változott meg az élete, és hogyan lett rasszista, sátánista gondolkodású emberből egy ma cigányokhoz odalépő, és őket átölelő, szintén bocsánatot kérő emberré, akinek a családja változott meg azáltal, hogy Krisztust megismerte. Róla mesélni egy kicsit, mert te személyesen is találkoztál vele és ismered.
Ez is egy fantasztikus történet, teljesen ezeket a bibliai képeket juttatja eszembe, akkor Jézus azt mondja, hogy Isten a kövekből is támasztat magának fiakat. Tehát milyen a kő? Száraz, kemény, reménytelennek tűnő állapot. Tehát az Isten képességei, lehetőségei arról szólnak, hogy hogyan tud halottból élőt teremteni, átokból áldást, hogyan tudja megfordítani a dolgot, hogy egy ember előtt is, nem mindegy, hogy egy mínusz jel van, vagy egy plusz jel van, tehát mínuszból plusszá tudja hozni Isten az embereket, és erre nagyon jó példa, ez a mi Tamás barátunk felvidéken, egy kis faluban szerveznek most már évek óta ilyen templomkerti napokat, és ő egy ilyen napra elkavarodott, és ott érintette meg őt Isten jelenléte, Isten szeretete. Egy magyar országi politikus mondta el ott a bizonyságtételi, dr. Molnár Róbert, Kübekháza polgármester, akinek szintén egy összetört mínuszos élete volt, és hitre jutott, megtért, újjászületett, és áldásá lett sokak számára. Na most ezt ott elmondta, hallotta ez, ami Tamás barátunk, testvérünk, ő ott akkor nem változott meg, de feltűnt neki ez a tanúságtétel, és elkezdett beszélgetni a lelkészével, és ennek az lett a következménye, hogy hitre jutott, megváltozott, megtért, letette ezeket a tényleg rettenetes és sötét bűnöket, látásokat, kifejezetten rasszista volt, kifejezetten sátánista zenéket szeretett hallgatni. És éppen most, egy évvel ezután, az esemény után jártam Felvidéken ebben a faluban, és ma már Tamás volt ennek a templomkerti rendezvénynek az egyik fő rendezője. Főzte a gulyást, szervezte az embereket, és mivel megváltozott az élete, most egy év után százak számára lett ő áldásá.
Egy másik cikkünkben a börtönben élő megtért keresztény rabokkal készült interjúkból olvashatunk gondolatokat, ami szintén döbbenetes, mert ott ugye a saját hibájukból és természetesen elítélendő bűnükből fakadóan kerültek börtönbe és ilyen helyzetbe ezek az emberek, de döbbenetes látni, hogy mekkora mínuszból milyen csodálatos pluszba jött az életük, hogy a te példádat folytassam. És lehet, hogy el kéne gondolkodnunk időnként, hogy a nulla környékén jó helyen vagyunk-e, nem? Tehát, hogy lehet-e úgy reménykeltő egy keresztény ember, hogy úgymond normálisan él, de nem lett plusszá, tehát nem lett hívogatóvá. Mitől lesz benne a keresztény emberben az a vonzó, az a reménykeltő kisugárzás?
Én úgy gondolom, hogy aki nem lesz áldásá mások számára, az alapvetően nem keresztény. Tehát ez radikálisnak tűnik ez a megállapítás, de a kereszténység, ha igazi, az teli van élettel, ritmussal, energiával, annak van valami kisugárzása, az lehet egy kicsi gyermek, egy nagymama, bárki, vagy Nobel-díjas tudós, de ha élő hite van, az a másikra hat, és kisugárzással van, akár börtönön belül. Nagyon jó ez a börtön példa is, mert én magam is járom a börtönöket, és legtöbbször talán a Váci Fegyházban voltam, ahol súlyos elítéltek vannak, ott reménységről beszélni viccesnek tűnik első hallásra, hiszen életfogytig be vannak zárva ott emberek, sokszor, sok esetben valóban súlyos bűncselekmények után, akár gyilkosság után, amire azt lehet mondani, hogy te gyilkoltál, azt már senki fel nem támasztja, ezt nem lehet elrendezni, be vagy ide zárva, és itt töltöd most már hátralévő idődet. Hogy lehet itt reménységről beszélni? Hát lehet, mert valóban sok mindent nem tudunk visszahozni, de hogy az előbb is igyekeztem hangsúlyozni, hogy az átok megtörhet, és az átok áldássá fordulhat, és így ismerek bent börtönökben is olyan testvéreket, és ezekről is szól a magazinunk, akik bent az ítélet letöltése alatt hitre jutnak, megtérnek, megváltozik az életük, és ott még bent a börtönben áldássá válnak a környezetük számára. Aztán van, aki néhány év múlva kiszabadul, tudok nagyon szép és pozitív példákról is, persze visszaesésekről, nehézségekről is, de kiszabadulások után is sokan megmaradnak, gyülekezetbe járnak, meggyógyul a házasságok, vagy családi életük, vagy ha a családjuk nem fogadta vissza őket, akár létrejön egy újabb család, tehát úgy látom, hogy a keresztény hit lényegéhez tartozik a reménység, hogy hinnünk, remélnünk lehet azt, hogy Isten valóban megváltoztathat, megváltoztat minket, és ha nincs elég erőm, nincs mindenben épség az életemben, egészség, akkor is lehetséges egy belső, titkos erőforrásunk a hétköznapokban, hogy kaphatunk igenis Istentől békességet is, erőt, és olyan értelme reménységet is, hogyha ma még nem, lehet, hogy egy év, vagy öt év, vagy tíz év múlva megváltoznak a dolgok.
Időnként olyan probléma merül föl, hogy az ember nem mer előjönni az örök élet reménységének az üzenetével, amikor látja, hogy a szomszédasszony éppen azért panaszkodik, mert elvesztette az állását, vagy a gyerekével történt valami, tehát konkrét, gyakorlati nehézségei vannak, és olyan távolinak tűnhet számukra az, hogy van egy reményünk, ami az életünk végére és utána következő időszakra vonatkozik. Ez mennyiben kapcsolódik az élethez, mennyire gyakorlati megoldás, amit Isten kínál, és ami a Bibliában van, és ami a keresztény tanítás?
Évszázadok alatt az egyház egy része ebben hibázott, amikor egyoldalúan arra tette a hangsúlyt, hogy itt nekünk a földön csak szenvednünk kell, tűrnünk kell, de majd jön a halálunk után az örök élet, a mennyország, ahol majd kiegyenlítődnek a dolgok, ahol helyreállnak a dolgok. Ezzel csak az a gond, hogy egyoldalúan hangsúlyozták némelyek ezt. Mert egyébként meg igaz, valóban sokszor a földi életet halálárnyéka völgyévé, szenvedések helyévé tesszük, és valóban vannak olyan reményeink, reményeinknek olyan tárgyai, hogy tudjuk, hogy csak a halálunk után lehetséges például egy elveszített, meghalt szerettünkkel való találkozás. De a keresztény reménységnél nagyon hangsúlyos, hogy hisszük, hogy van örök élet, hisszük, hogy teljesség felé megy az életünk, hisszük, hogy egyszer valamikor lesz Istennel és egymással való boldog és örök találkozás, és egyszer véget érnek a könnyek, a betegségek, szenvedések, de ez a tudat, ez a hit vissza kell, hogy hasson a jelenre, arra a helyzetre, amiben ma élek. És ez adott nagyon sok hívő embernek erőt a történelem folyamán, hogy kibírja azt a helyzetet, amiben van. És hogyha van egy ilyen belső reménység, akkor egészen mások a motivációk. Igenis felszabadulnak olyan tartalékok az emberben, amik addig csendben voltak. Tegnap este láttam a televízióban egy műsort a halállal kapcsolatosan, és egy nagyszerű idős színész beszélt arról, hogy ő nagyon szerette az édesanyját, az édesanyjával élt, és elveszítette, és nagyon el volt keseredve. És akkor a konyhában ülve azt mondja, hogy az asztalra csaptam, és azt mondtam, hogy de Istenem, te velem vagy. Ezt ismerte föl, hogy ott a gyászban és a konyhában az élő Isten vele van, és benne van, és valóban ez a többlet. Mert a Szentírásban ezt olvassuk, és ezt meg is éljük, hogy a mi Istenünk olyan, hogy közel van a megtört szívűekhez. Szeretem tanulmányozni a vallásokat, és nem a vallások ellen akarok most beszélni, de olyan vallás nincsen, amely arról szólna, hogy maga az Isten jön el az emberhez, és meghal érte, hogy a keresztre felvigye az emberiség fájdalmait, betegségeit, bűneit, hogy ez a teher lekerüljön rólunk. Ez a mi hitünknek a titka, és a reménységünknek is az alapja.